Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. A mennyek országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, csak az, aki mennyei atyám akaratát cselekszi. Azon a napon sokan mondják majd nekem, Uram, Uram, hát nem a te nevedben profétáltunk? Nem a te nevedben űztünk ki ördögöket? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát? Én akkor kijelentem majd nekik, hogy nem ismertelek soha benneteket, távozzatok színem elől, ti gonosztevők. Mert mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, sűvített a szél, és neki zúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, sűvített a szél, neki zúdult a háznak, az összedőlt és nagy romhalmaz lett belőle. Ezek az evangélium igéi.
Áldom téged, Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az evangéliumból egyetlen egy gondolatot szeretnék kiemelni, és egy kicsit aktualizálni a családok helyzetére, a családok életére, hiszen tudjuk, hogy az idei év a családoknak az éve. És a mai evangéliumban hallottunk egy nagyon érdekes hasonlatot a sziklára és a homokra épített ház. A sziklára épült ház a példabeszéd szerint egy erős és stabil életet tükröz, amit viszont homokra építenek, az egy gyenge és ingoványos talajon álló ház. És ennek nyomán érdemes elgondolkodnunk azon, hogy vajon a mi életünk, a családi életünk, a szüleinkhez, a házastársainkhoz való viszony, az mennyire stabil, mennyire áll stabil alapokon. Tudjuk, hogy ahhoz, hogy egy ház építésében jó alapot kapjunk, biztos alapon álljon egy ház, legalább három fontos elemre szükségünk van. Szükség van ehhez az alapra vízre, sóderre és megfelelő mennyiségű cementre is. Ahhoz, hogy családi életünk biztos alapokon álljon, legalább öt fontos elemre van szükségünk. Ezt az öt fontos elemet a szakirodalom szeretett nyelvnek is hívja, mert öt olyan formát mutat be a családoknak, amelyekkel képesek vagyunk egy háztartásban élők személyeknek, akár szüleinknek, akár férjünknek, feleségünknek kimutatni a mi szeretetünket. Ez az öt szeretett nyelv pedig az elismerő szó, a minőségi idő, az ajándékozás, a szívességek és a testi érintés. És most erről az öt szeretett nyelvről szeretnék röviden egy pár gondolatot megosztani a kedves testvérekkel. Az elismerő szó, azt mondják, hogy ez az egyik legfontosabb szeretetnyelv. Azért, mert hogyha bennünket dicsérnek, bátorítanak, vagy kedvesen szólnak hozzá, akkor ez pozitív irányba befolyásolja a saját magunkról alkotott képet. Azt mondhatjuk, hogy főleg a magyar társadalmat az jellemzi, hogyha egy nap kapunk 20 dicséretet, 20 kedves szót, de mondjuk egy valaki durván szól hozzánk, akkor este úgy fekszünk le, hogy erre az egy durva szóra emlékszünk, és elfelejtjük azt a 20 kedves szót, amit más emberektől kaptunk. És mennyire érezzük a saját életünkben, hogyha bennünket bátorítanak, dicsérnek, az mennyire pozitív irányba befolyásolja a napunkat, az egész életünket, mennyire el tud bennünket tölteni örömmel. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy szeretetünket ilyen formán is kifejezzük, akár feleségünk, akár férjünk, vagy akár szüleink felé is, hogy megdicsérjük, bátorítjuk őket bizonyos helyzetekben. Csak egy egyszerű példa, megdicsérni például a másikon lévő ruhát, hogy milyen szép az ő ruhája, milyen szép az ő frizurája, vagy esetleg elmondani azt, hogy milyen finoman főz, ő főzi a világ legjobb csirkepaprikását például. Ezek hétköznapi és egyszerű dolgok, de mégis a másik embernek megerősítőleg hathat, és számára nagyon fontos lehet. Az elismerő szó után a második ilyen szeretetnyelvünk a minőségi idő. A minőségi időt három fontos csokorba tudnánk összegyűjteni. Az egyik ilyen csokor az együttlét. Vagyis családunk minden egyes tagja igényli azt, hogy ne csak fizikailag, hanem teljes valóságban ott legyünk az ő életében. Ami azt jelenti, hogyha például együtt vagyunk akár a férjünkkel, feleségünkkel vagy szüleinkkel, de közben ott van a mobiltelefon a fülünkben, és éppen beszélgetünk barátainkkal, vagy munkahelyi dolgokat intézünk, akkor társunk érzi azt, hogy a figyelmünk középpontjában nem ő vagyunk, hanem egy harmadik személy. Tehát ezért nagyon fontos csokor a minőségidőn belül az együttlét. A másik nagyon fontos a meghallgatás. Sokszor úgy vagyunk vele, hogy könnyebb tanácsokat osztogatni, könnyebb a másik életébe beleszólni és irányítani azt, amikor valami probléma van, mint az, hogy egyszerűen nem beszélünk, hanem meghallgatjuk az ő problémáját. Érdemes abba is belegondolni, hogy nagyon sok ember óriási összegeket fordít arra, hogy elmenjen egy másik emberhez, akár egy szakemberhez, egy pszichológushoz, hogy ő egyszerűen csak meghallgassa az ő problémáit. És mennyire fontos, hogy a családban ilyen jó hallgatókká tudjunk válni, hogy egyszerűen csak meghallgassuk a másik embernek, akár édesapánknak, édesanyánknak, akár feleségünknek vagy férjünknek a hétköznapi életét, a napját, az, hogy ő vele mi történt, hogy ezáltal éreztessük vele, hogy ő számunkra fontos. És a harmadik ilyen csokor a minőség időn belül az együttlét és a meghallgatás után a közös tevékenység. Nagyon-nagyon fontos, hogy családi életünkben legyenek olyan események, olyan helyzetek, amikor azt közösen és együtt vagyunk. Együtt tölthetjük el. Ez azért is fontos, mert egy közös munka, egy közös kirándulás, ez mindig összehozza a családot, mélyíti a családban lévő kapcsolatot. És nagyon-nagyon fontos, ezt főleg Bíró László püspök, hogyha szokta kiemelni, hogy egy olyan családban, ahol vannak már gyermekek, a férj és a feleség sokszor megfeledkezik arról, hogy egymással is tudjanak időt tölteni. És ezért ő találóan azt szokta mondani, hogy egy héten minden házaspárnak legalább egy napra szüksége van, hogy azt együtt töltsék el, hogy gyerekek nélkül egymásra tudjanak figyelni, és egy hónapban legalább egy hétvége legyen az, amit szintén ugyanilyen szinten egymásra tudnak fordítani. A harmadik ilyen szeretetnyelvünk, amely nagyon fontos, hogy a családi életünkben megvalósuljon, ez az ajándékozás. Mindannyian tapasztaltuk, hogyha kapunk valamilyen ajándékot egy szeretett személytől, függetlenül attól, hogy az ajándék mennyire értékes, mindig az határozza meg az ajándéknak az értékét, hogy kitől kaptuk. Akár egy értéktelennek tűnő tárgyat is képesek vagyunk egész életünkben őrizni, mert tudjuk, hogy ezt egy szeretett személyünktől kaptuk. És gyakran vagyunk úgy, hogy néha megfeledkezünk arról, hogy családtagjainknak, akár szüleinknek, akár férjünknek, a gyermekeinknek adjunk valami ajándékot, hogy ezáltal tudjuk kifejezni a mi szeretetünket. Akár, hogy elkészítem helyette a vacsorát, vagy akár veszek neki egy csokor virágot, egy bombont, vagy adok neki egy apró tárgyat, amelyet én készítettem. Ez sokszor meg szokott valósulni, hogyha mondjuk anyák napja van, vagy nők napja van, vagy a valamilyen évfordulót ünnepel a család, de ezeken az eseményeken kívül is szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy ezen a szinten a szeretetnek ezen a módján is ki tudjuk fejezni családunk iránti szeretetünket. A negyedik szeretetnyelv a szívességek. Ez azt jelenti, hogy mindig vannak olyan feladatok a családunkban, amelyeket meghatározott személy végez. Például szokásos, hogy mindig az édesanyja szokott főzni, ő szokott fasalni, az édesapa a kinti munkákat végzi, a gyerekek pedig éppen belekapcsolódnak az aktuális feladatokba. A szívességek szeretetnyelve azt jelenti, hogy elvégzek valami olyan feladatot, amelyet ugyan a másik ember meg tud valósítani, el tud végezni, és ez a feladat az ő feladata, de én mégis átvállalom helyette. Talán mindannyian tapasztalhattuk azt, amikor egyszer egy nehéz, fárasztó munka után hazamentünk, és mondjuk azt tapasztaltuk, hogyha mondjuk férfiak vagyunk, tehát a feleségek szintjén, hogy hazamentünk, és otthon a férjünk vagy elmosogatott, vagy terített asztallal várt bennünket. Vagy hogyha férfiak vagyunk, és mi szoktuk kivinni a szemetet, akkor mennyire jól esik számunkra az, hogyha ezt elvégzi mondjuk a házastársunk. Vagy ugyanígy a gyermekeknek is, hogyha bekapcsolódnak a munkába, és mondjuk ők szokták otthon a füvet nyírni, akkor nekik is mennyire jól esik az, hogyha most éppen azt látják, hogy az édesapa vágja le a füvet, vagy ő végzi el azt a feladatot, amelyet egyébként ők szoktak elvégezni. Szívességek szeretett nyelve, tehát azt jelenti, hogy egy feladatot elvégezni a másik helyett szeretetből. És az ötödik ilyen szeretett nyelvünk, amely szintén nagyon fontos családi életünkben, a testi érintés. Azt szokták mondani, hogy ez az egyik legmélyebb szeretett nyelv, mert a testi érintések mögött sokkal mélyebb tartalom van, mint ahogy ezt az ember gondolná. Gondoljunk csak arra, hogy ha elmegyünk például egy temetésre, és oda megyünk a gyászoló félhez, hogy részvétet nyilvánítsunk, akkor amellett, hogy azt mondjuk, hogy őszinte részvétünk, mindig megszorítjuk erősen az ő kezét, vagy éppen átöleljük, kifejezvén ezzel azt, hogy mélyen együtt érzünk vele. Kifejezzük azt, amit talán szavakban nem tudunk kifejezni. Vagy amikor ugyanígy örülünk, örömünk van, akkor ugyanígy átöleljük a másikat, és szavak nélkül biztosítjuk a másikat arról, hogy osztozunk az ő örömeiben. Vagy éppen, hogyha megdicsérünk valakit, akkor nem pusztán szóban tudjuk ezt megtenni, hanem mondjuk megveregetjük a vállát, és a másik ettől azt érzi, hogy meg van dicsérve. És tudjuk, hogy a testi érintésnek az egyik legmélyebb kifejező formája talán a kölcsönös önátadás, amely a házasok életében, a szexualitásban történik meg. Tehát ez az öt szeretett nyelv az, amely által meg tudjuk mutatni családunkban, ki tudjuk fejezni egymás iránt a szeretetünket. Két nagyon fontos dolgot kell még megvizsgálnunk, illetve ez már idézőjelben egy házi feladat, hogy megnézzük, hogy mi a mi szeretetnyelvünk. Mi az, amire mi leginkább, legjobban vágyunk, hiszen ebből az ötből legalább egy vagy kettő olyan szeretetnyelv van, amelyet mi magunk szeretünk, hogyha másik fél, akár házastársunk, vagy akár szüleink tanúsítanának felénk. Hogyha például azt szeretnénk, hogy megdicsérjenek, vagy bátorítsanak, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a mi szeretetnyelvünk az elismerő szó. Hogyha sokszor vágyunk arra, hogy meghallgassanak, vagy már régen voltunk kirándulni, és ez bennünk vágy szintjén megvan, akkor a minőségi idő az, amire mi vágyunk. Hogyha fontosnak érezzük azt, hogy néha ajándékokkal halmozzanak el bennünket, akkor a mi szeretetnyelvünk az ajándékozás. Hogyha jó lesne az, hogyha megtennének helyettünk valami olyat, mert mi is meg tudnánk tenni, de mégis ezáltal éreznénk azt, hogy szeretve vagyunk, akkor a mi szeretetnyelvünk a szívességek. Hogyha pedig azt igényeljük, hogy néha csak ott legyen a társunk, akár férjünk, feleségünk, vagy szüleink mellettünk úgy, hogy minden szó nélkül csak éppen átölel, megfogja a mi kezünket, megsimogatja az arcunkat, akkor a mi szeretetnyelvünk a testi érintés. És nagyon-nagyon fontos, hogy felismerjük a mi szeretetnyelvünket, és ugyanígy felismerjünk azoknak az embereknek a szeretetnyelvét is, akikkel egy családban, egy házban élünk. Azért, mert hogyha egymás szeretetnyelvét felismerjük, akkor, hogy az evangéliumban hallottuk, családi életünk sziklára épített ház lesz. Olyan élet lesz, amelyben jöhet akár az ár, rázudulhat az eső, fújhat a szél, mégis családi életünk szilárd alapokon áll, mert tudjuk azt, hogy hogyan tudjuk a másikat kellőképpen és megfelelő módon szeretni. Kérjük tehát a mindenható Isten kegyelmét, hogy ilyen formában is ki tudjuk mutatni családunk felé a mi szeretetünket, hogy ezáltal a mi életünk is, a mi családi életünk is valóban sziklára épült házzá váljon. Amen.
Hiszek az egy Istenben.